Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na ma aztán nem leszünk egyedül. Az adásunk fő témája az az, hogy sorba rakjuk az NBA edzőit, hát legalább egy 15-ig, top 15-ig el akarunk jutni, és hát ez amúgy is egy rendkívül aktuális dolog most, hogy viszonylag hamar történt egy edzőváltás, illetve volt már egy csere is, és e két utóbbival kezdjük, és azok közül is először Adrian Griffin menesztését, illetve Doc Rivers elképesztően gyors kinevezését szeretnénk átbeszélni, és ezért bár az adás nagy részére nem ő lesz a vendégünk, erre az 5-10 percre volt olyan kedves, és csatlakozott hozzánk Szabó Gábor Gaben, Milwaukee Bucks szakértőnk. Szia Gaben!
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
Szia Gaben, én is üdvözöllek, köszi, hogy újra elfogadta a meghívást.
Talán egy leginkább és legfontosabb, hogy arról beszéljünk egy picit, Gaben, hogy te tulajdonképpen mióta vagy benne biztos, hogy Griffin nem éri meg a szezon végét sem, csak ezt majd egész is kikérlek, amit most mondok, de a legfontosabb az az, hogy azért itt szezon közben is nagyon durvákat lehetett hallani, kezdve attól, hogy a hatodik meccsen közölték Griffinnel a játékosok, hogy már pedig ők nem fognak ebben a rendszerben védekezni, úgyhogy menjünk át a másik rendszerre, aminek tükrében meg különösen érdekes az, hogy most a távozás vagy kirúgás egyik oka az állítólag az, hogy nagyon rossz volt a védekezés, és emellett volt az, hogy elveszítette az öltözőt, szóval hogy tudom, hogy sok történet van, és ebből nagyon keveset hallottunk, úgyhogy kérlek, hogy tárd elénk, hogy tulajdonképpen mostani tudásunk szerint miért is menesztették ilyen hamar Griffint?
Hát jó sok minden történt, megpróbálok nagyon gyorsan, és azokat a dolgokat így kiemelni, ami a legfontosabb, viszont egy picit még visszaugranék így az előző körhöz, ugye a Badnak a menesztéséhez. Ugye a Bad menesztése az valószínűleg egy ilyen közös döntés volt a Janisszal, és ugye nyilván a front office-szal együtt, viszont ott ugye nem nagyon volt meg, hogy kit szeretnének helyette. Tehát nem volt meg egy konkrét ember, akinek felajánlották volna egyből a pozíciót. Na most itt jött ugye képbe az, hogy Janis, aki ugye aláírhatta volna ugye a hosszabbítást, nyilván szeretett volna beleszólni ebbe a kérdésbe. Ugye nyilván itt ez egy nagyon fontos tényező volt a front office szempontjából. Ez azt jelentette, hogy az egész folyamatban aktívan részt vett, és ugye nyilván a három végső esélyes, aki ugye a Kenny Atkinson volt, Nick Nurse és Adrian Griffin volt, mindegyikük már személyesen is találkozott Janisszal, és egy hosszú meeting volt velük. Ugye ekkor már lehetett tudni, hogy a front office-unk Nick Nurse fele hajlik, viszont Janis meg nagyon Adrian Griffin fele, tehát ezt már több ilyen Janis közeli forrás hozta ki, hogy igazából amikor kiderült, hogy Griffin lesz az edző, akkor ez valószínűleg nagyjából az ő döntése volt. Ezt ugye megspékelték azzal, hogy a Dame trade-et megcsinálták, és ez azt hozta ki, hogy Janis aláírta a szerződést. Tehát innentől kezdve úgymond megvolt az, amire a front office harcolt, az az ember van a csapat élén, akit Janis akart, megvan az a játékos, akit amúgy jobbnak gondoltak, mint Holiday-t, és ugye Janis aláírta a hosszabbítást. Ez eddig egy teljesen egy ilyen úgymond mintaszerű forgatókönyv volt. És ugye ekkor jött az első olyan red flag, hogy a Terry Stotts, aki amúgy ráadásul egy egészen fantasztikus igazolásnak tűnt akkor Griffinnek a szakmai stábjába, aztán ugye azóta kérdés, hogy ez most mennyire volt felső nyomás, vagy mennyire volt egy tényleg egy Griffin által elfogadott mentorálási szerep. Viszont ugye Terry Stotts 5 nappal a bajnokság kezdete előtt ugye felmondott, és ő azt mondta, mondta, hogy ebből neki nem kell. Ekkor már lehetett érezni, hogy itt van valami személyes jellegű konfliktus a kettőjük között. Itt ugye mentek a hírek, hogy igazából a Griffin szeretett volna egy teljesen saját identitást venni, a Stotsot meg mindenből kizárni, és egy kicsit ugye a stílus és a körülmények nem voltak megfelelők. Tehát hogy igazából már ez egy eléggé gyanús jel volt, de az első kérdésedre a válasz az nálam abszolút a háladáskori Boston meccs volt, ami teljesen így ledöntötte a sztorit, hogy itt ebből valószínűleg nem lesz egy egész éves pályafutás. Akkor volt ugyanis az, hogy Janis ugye kihozta a meccsből fal probléma miatt, és Janis ott ült ugye a scorer's table-nél, és várta, hogy amúgy ő menne vissza, csak akkor ne az legyen már, hogy leviszi nem tudom 4 perccel a kezdés után, hanem azt, hogy akkor adja át egy olyan játékosra, aki mondjuk nem annyira betörésekre, meg nem fat kiharcolásra appellál. Úgyhogy ott már úgy érződött az első ilyen komolyabb feszültség így köztük, és akkor ugye nyilván még ugye nem is beszéltünk arról, amit már te is felhoztál, hogy a játékosok közben nagyon kikezdték őt, hogy a védekezés az ugye nem erre a keretre van kitalálva.
Azt hiszem, hogy még itt a vége fele is, mert hogy ugye már a védekezési rendszert itt átvariálta, és akkor úgy, hogy picit hasonlítson jobban arra, amit ugye a Bucks tudott tavalyról, meg amit hozott, de hogy itt a vége fele is, mintha jöttek volna olyan pletykák, hogy kezdi elveszíteni az öltözőt, ami lehet, hogy az igazság az, hogy sose volt meg neki, és akkor most kicsit Zoli felét fordulnék, tehát, hogy vannak ilyenek, emlékszel talán szintén egyébként egy torontói segédegyző Nate Bjorgennek a uralmára Indiánában, szóval, hogy azt hiszem, hogy mindig vannak olyanok, amikor nem látunk be a dolgok háta mögé, de az, és ezt tök jól fogalmazta meg szerintem Nate Duncan, az, hogy most kirúgták, az jól jelzi, hogy ki kellett rúgni. Mert egyébként az elég durva, hogy így 40 meccs után azt mondják, hogy oké, szia. Egy új vezető edzőnek, aki ráadásul ugye annó Jannis választott, már nyilván most már ő se bánja azt, hogy Griffin megy, de szóval ezek azért érdekesek, mert erre nehéz felkészülni. Ugyanakkor szakmailag is egy kicsit bűzlött a dolog, nem?
Nem kérdés, igen. És az igazság, hogy Griffint megvédve itt az elejétől ő olyan jó dolgot nem tudott volna csinálni, mert ugye ahogy azt az extra agresszív védekező sémát, amit nyilván nem kellett volna implementálni, mert a keret rohadtul nem volt erre alkalmas, tehát persze, hogy szétszették darabokra az első néhány fordulókban. De akkor ugye az is rossz, hogy ezt akartad bevezetni, de az is rossz, hogy akkor, mert azt mondja a csapat oda játékosít, hogy figyelj, ne ezt játsszuk már edző, akkor meg azt mondod, oké, akkor ne ezt játsszuk. Tehát ez egy nehéz kérdés, és meg lehet fogni innen is, hogy nyilván nem emiatt veszített el az öltözőt, az is fontos szempont volt, hogy emberileg állítólag hát vannak problémája a csávónak, ő tényleg úgy állt bele ebbe az állásba. Hát a sztárok jelenléte és a csapat presztízse eredményei egy kicsit szerintem agyon nyomták, és nem tudom, hogy egyébként is tényleg ilyen kicsit seggfeje Griffin a való életben, de az, hogy ráültesz egy Stotsra a csapat előtt, az egyszerűen nem működhet, nem megy, nem véletlen, hogy Stotts utána azonnal, vagy pár napon belül felmondott, és akkor ugye, mint Gaben mondott, a Celtics elleni eset, de lehetne említeni ugye a Heat elleni végjátékot is, amikor Middletonnak volt egy ilyen hero meccse, és hát Giannis egyértelműen őt akarta tömni a labdával végig, hát gyakorlatilag ő is nyert nekik ugye a bajnoki címet, de Griffin inkább ugye a Lillard játékokat erőltette volna, ami persze megint érthető, mert ugye Lillard az egyik legjobb, vagy legalábbis az a játékos, akitől leginkább tartanak a klatsban, és azért nyilván tud olyan üres helyzeteket is teremteni, bár nyilván soha nem passzol ilyen helyzetben egyébként, tehát lehet, hogy találunk egy-két ilyet. És akkor volt ugye még a Bulls elleni meccs is, hogy akkor faltoljunk, ne faltoljunk. Ott is, hát valószínűleg rossz döntést hoztak, és aztán Griffin nyilatkozott, és érdekes volt, hogy hát oké, faltolni kellett volna. Tehát nem biztos, hogy ilyen megnyilvánulásokat akarsz hallani egy edzőtől. Lehet, hogy közhelyes, vagy akár azt is gondoljátok, hogy ez téves, de amikor valami mellett kitartasz, akkor azért is tartasz ki mellette, mert nem feltétlenül azt gondolod, hogy akkor az a legjobb megoldás, hanem egyszerűen van olyan, hogy edzői tekintély is, és van olyan, hogy nem azonnal akarunk látni, vagy nyilván azonnal akarunk látni eredményt, de nem lehet azonnal eredményt látni, és aztán nyilván itt jön be az a faktor, hogy egy Milwaukee Bucksnál meg valószínűleg azonnal kell eredményeket látni, és itt az eredmény az túlmutat a mérlegen, nem elég ezek szerint az, hogy megnyered a meccsét 70%-et.
Hát abszolút, itt ami talán kikívánkozik az a szó belőle, hogy koncepció, hogy Griffinnek volt egy koncepciója, de ez már nem ment át a játékosoknál. Akkor nagyon kíváncsi leszek, Gaben, a reakciódra Doc Rivers-szel kapcsolatban, mert mindaz, amit elmondtál te is, Zoli is, én is, abból elég egyértelműen következik, hogy miért egy ilyen típusú sztárok kedvence vezetőedzőt hozott, a Milwaukee Bucks egyből, aki ugye a szigoráról is ismert, de hogy mégis nagyon jól kijön a sztárokkal, és hát a játékai az gyakorlatilag Doc Riversnek az XNO az abból áll, hogy a sztárjai azok minél jobb helyzetbe kerüljenek. Ami nyilván probléma, és én őszintén szóval hát nem irigyellek, mert Doc Rivers azt bizonyította be az elmúlt években, hogy a playoffban ő gyakorlatilag nem tud egy csapatot rendesen elvezetni, de mindez, amit hallottunk, az rögtön érthetővé teszi, hogy miért is Doc Rivers-t keresték meg azonnal.
Egy villámgyorsan még reflektálnék Zolinak pár dolgára Griffinnel kapcsolatban, és akkor utána mesélek mindent Riversről. Griffinnel kapcsolatban még annyi, hogy aki ugye ránéz a tabellára, meg az eredményekre, ugye nyilván azt látja, hogy 30-13. Tehát, hogy ez egy olyan eredmény, ami jónak tűnik. Viszont ha azt nézzük, hogy ez a leggyengébb schedule volt az egész ligában, tehát hogy tényleg sorra játszottunk a Detroit-tal szerintem, vagy nem tudom már négyszer a Washingtonnal mindenkivel, tehát hogy tényleg gyenge csapatokkal voltak, ráadásul nagyon sokszor hazai pályán. Ezért ezek a meccsek közül is jó pár olyan volt, amin egyrészt ugye elvéreztek, másrészt a Spurs ellen, és olyan meccsek volt mind a két meccs, hogy nagyon éppen hogy csak meg lett nyerve a Detroit ellen, most mind a két meccs is szintén éppen hogy csak le lett hozva. Tehát ugye egyáltalán nem volt ez a része sem meg nála, és ugye nyilván ezt ő tudták, amikor ugye egy kezdőedzőt választottak, mondom, én azért azt mondom, hogy ebben nagyon nagy rész benne volt az, hogy ez Giannis döntése is volt, viszont azt ugye nem számítottak arra, hogy ennyire úgymond egyik fázis se lesz jó Griffinnek. Tehát a védekezés nyilván az ő erőssége volt, azt gondolták, hogy ezzel működni fog, ezt keresztbe húzták a Holiday cserével. De én azt mondom, hogy ezért a liga egyik legjobb védekezését átalakítva egy minimálisan nyilván lehetett volna ezt úgy csinálni, hogy a Lillardékkal se legyen mondjuk bottom 5 a védekezésünk egész évben, sőt inkább most már 27. helyen van. Ez a baj, hogy ugye nem volt, nem is az, hogy nem volt hely a fejlődésen ára, hanem inkább az, hogy tehát hogy ő már tudta, hogy ez egy olyan helyzet, amiben ugye mond belevágott, hogy ez egy igen azonnal nyerni kell, ez egy azonnali win-now helyzet van, és ez nem változott a Holiday Dame csere után sem, mert egyszerűen ugyanaz maradt a koncepció. És ugye látványosan nem ment neki egyik része sem, személyiségileg sem, és őszintén szóval nonverbális kommunikáció sem volt. Tehát az összes sajtótájékoztatón, az összes fényképen látszik az ijegység a szemében, keresztben vannak a kezei mindig, és itt tényleg egy csomószor volt tanácstalan. Pont ugye ezért lesz szerintem egy óriási váltás, ugye Rivers, aki nyilván rengeteg tapasztalatot fog hozni, nem csak pozitívakat, amúgy az utóbbi évekből, ahogy ezt írt, mondtátok is, de meglátjuk. Én azt várom tőle, hogy egy kis stabilitás hozon és egy koncepciót. Tehát most az a baj ennek a csapatnak, hogy talent elhozott 30 győzelemet, mert egyszerűen tényleg arról volt szó, hogy Giannis vagy Dame mindegyik meccsen nagyon jól játszott, amelyikkel játszott, és azért hoztunk meccseket, és inkább az a probléma, hogy ők mindig külön-külön voltak jók, és nem úgy voltak jók, hogy egymásból vannak jó helyzetek, egymás segítve játszanak, és az az a kohézió, amit ugye Griffin nem tudott megcsinálni. Tehát én első körben ezt mondom, hogy szerintem ezt várják Riverstől, hogy a kettő sztárjátékost hozza össze, és tényleg egy abszolút egyszerű dolog a two-game játékkal, a pick and roll-lal, ami amúgy az elejétől kezdve tök egyértelmű volt még a hülyének is, hogy ezt kell játszatni a Dame-mel meg a Janissa, és most vagy azt, hogy ezt a Griffin nem tudta nekik átadni, vagy valamelyikük, vagy mindketten nem akarják ezt csinálni, amit amúgy kétlek, mert mindkettő folyamatosan azt mondja, hogy nyitottak a győzelemre, és hogy tényleg bármit megtesznek érte. Úgyhogy szerintem az az elsődleges elvárás most, hogy egy kicsi identitást adjon a csapatnak, és hogy az erősségeit minél jobban kihasználja, és a védekezésből csináljon valamit, tehát ami használható. De ezen tényleg olyan kis apróságokon is lehet már úgymond dolgozni, hogyha csak mindenki visszajönne mondjuk védekezésbe, az mondjuk egy szerintem legalább egy jó pár helyet felhozna nálunk a ranglistán, mert egyszerűen az a legrosszabb, hogy egy csomó dobás után nem ér vissza a fele csapat, és akkor nyilván leindításból fél perc alatt kosarakat kapnak.
Hát, hogy az NBA-ben még a 3 másodperc alatt is jó megfogalmazás lett volna. Hát nem tudom, Zoli, emlékszel-e, és akkor itt lezárhatjuk ezt a témát, de meg akarlak erről kérdezni. Mondtam az év elején, hogy amikor megvolt a Griffin csere, hogy el tudok képzelni, hogy olyan spanyol pick and roll-t, ahol a három szereplőnk, ugye Lillard, Giannis és Middleton, és akkor Lillard a betörő, Middleton mondjuk a kiváló, úgy értem, hogy kifele váló, aki megy dobni, de ezt a két szerepet először fel is lehet cserélni, és Giannis a kvázi big, akit vagy rollol, vagy pedig elzárást ad. Szóval, hogyha mindezt megnézzük, akkor például ebből semmi nem látszott, és Doc Riversből kiindulva, ő szerintem 7 nappal látéve ezt fogja nyomni, tehát hogy ő azért mindig a sztárjait próbálta, hogy is mondjam, csak a legjobb pozícióba hozni, így minden más hibája mellett ezt az egyet el kell ismerni.
Igen, de az se kreatívan tette, tehát nem olyan sémákon keresztül, mint amiket Nurse csinál például, ugye Maxivel és Embiiddel, és nyilván, és ne hasonlítsuk össze Maxit Hardennel, mert ugye sokkal gyorsabb játékos, fiatalabb játékos, mást is tudnak jól, de ettől függetlenül Doknak soha nem volt meg szerintem az a típusú kreativitás, ami egy two-man game-ből ki tudja hozni a legtöbbet. Abból a szempontból ideális edző lehet, hogy őt valószínűleg jobban fogják tisztelni, de kreativitásban, playoff ellenállásban, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam.
Reagálásban, igen.
Meg nyilván reagálásban persze, tehát ott abszolút nem jó. Hozzáteszem, Budenholzer sem volt ebben jó, tehát a Bucksnak megvan az a talent mennyisége, hogy elképzelhető, hogy ezt át tudják hidalni. Nyerhetnek így is, de kizárt dolog, hogy több esélyük van, mint mondjuk egy Nick Nurse-el lett volna.
Igen, és ez itt, ami igazán lebeg, mert hogy állítólag azt is hallottuk, hogy hát Giannis nem feltétlenül Griffint akarta, hanem hogy nem Nurse-t, hogy valahogy neki Nurse nem jött be, és ugye, hát basszus, nagy kár, csak akkor még Giannis bármit mondott, tudod, a hosszabbítás előtt, azt azonnal megcsinálták, hogyha nem tudom én, egy tájtáncos nő lett volna a negyedik jelölt, és Giannis őt választ, csak aztán nem ő lett volna az edző.
És jobban jártunk volna vele, mint a Griffinnel, teszem hozzá.
Azt hiszem, hogy ez egy jó végszó volt. Szabó Gábor, köszönjük szépen, hogy itt beugrottál az adás elejére.
Én köszönöm szépen.
Én is köszönöm, Gabi.
Mi pedig akkor megyünk tovább, és a következő vendégünket már konferálom is be, akivel egy kis cserét átbeszélünk, aztán edzősorrendet állítunk fel, ez pedig nem más, mint kedvenc edzőnk, Coach T, Gedei Tibor. Szia Tibi!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, titeket is örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást természetesen.
Szia Tibi, én is köszönöm, hogy itt vagy. Hát ha mondhatok egyet, ugye van pár olyan vendégünk, ilyen visszatérő vendégünk, akiknek Gábor természetesen, mert ugye jól nevelt fiú, és jó fejszülei vannak. Nektek is meg szoktak köszönni, de hát nyilván van azért ez a brigád, akinek nincs választás igazából, te is ezek közé tartozol, de ettől függetlenül én is köszönöm, hogy itt vagy.
Hát ez amúgy így van. Főleg egy ilyen adásra, ahol ugye edzőket rakunk sorba, de akkor nagyon gyorsan mind a hárman értékeljük ezt a Rozier-Lauri helycserét. Ugye egy first pick, egy 27-es first pick, ami azért lottery védett, még átköltözik a Hornetshez, tehát nekik gyakorlatilag ez volt a motiváció, és anélkül, hogy bármit részletesen beszélnénk, csak mindenki adjon két osztályzatot, és ilyen mert egy-egy mondat. Zoli, elkezded?
Mindenképpen. Ugye a Heat évek óta próbálkozik, és nem is biztos, hogy a Heatet és Spoelstrát kellene mondani, inkább ugye Riley-t. Riley tényleg gyakorlatilag, ha mondhatok ilyet, fejvesztve próbál odavinni sztárokat, vagy akár olyan játékost, akire ezt bármilyen szinten rá lehetne sütni. És nyilván Terry Rozier nem ilyen, és hát olyan régen volt playoff a csávó, ráadásul ugye ott azért rendszeresen befürdött, hogyha emlékeztek rá, 4 playoff éve volt ugye a Celtics-szel, és abból hát igazából egyik évben volt ugye a 18-as konferencia döntős futás alatt, mint ilyen másodlagos labdakezelő. Nem tudom, hogy Spoelstra kezei alatt ő elérheti-e a legjobb szezonjait, amit egyébként kiválasztani is nehéz lenne, tehát nem tudom melyik szezonja volt a legjobb, mert a Charlotte évek alatt a támadójátéka az egyikében nagyon jól nézett ki, de a védekezés azért, hát legyünk őszintén, nem olyan volt már akkor, mint Bostonban. 29 éves, tehát nyilván, hogyha Larry-val összevetjük a kor miatt, a plafonja nyilvánvalóan magasabb, de azt nem tudom, hogy a padlója bármivel magasabb, mert szerintem Terry Rozier jelenleg azért már egy csapdajátékos. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a Heat rendszer mit tud belőle kihozni. Adok egy 3/4-et nekik azért, mert ilyet lehetett most megpróbálni, és úgy igazán, aminek tényleg valamennyi értelme lehet, bár szerintem olyan nagyon sok egyébként nem. A Charlotte szempontjából meg szerintem ez oké, és szerintem Terry Rozier nem ér egy, még akkor is, hogyha Lottery Protected first-öt, de szerintem nem ér, vagy hát nyilván látjuk, hogy ér, de úgy értem, hogy nálam nem ért volna egy first-öt jelenleg Terry Rozier.
Én is nagyon hasonlóan vagyok, és tényleg gyors leszek, mert a
Tibinek... Szóval a Charlotte 4-es kap erre így legalább.
Ó, igen, egy 4-es. Én is a Hornetsnek adok erre egy 4-est, azt hiszem, hogy még 28-ban is él a pika, 27-ben nem megy át, szóval azért elképzelhető, sőt valószínű, hogy megkapják. Mondjuk nem vagyok benne teljesen biztos, mert a Heat addigra pont húzhat egy rebuildet, de ugye Riley ezt nem szereti. Tehát már csak ezért is valamennyire megérte. Hát én annak függvényében adok 2-est vagy 3-ast a Heatnek. Hogyha minden így marad, akkor 2-est, szerintem nem jól illeszkedik oda Rozier. Az szuper, hogy ő le tudja ütni a labdát, meg támadásban esetleg egy újabb olyan opció, akinek időnként sül a triplája, de azért tehát ő messze van attól, hogy ez egy ilyen állandó, jó triplázó, megbízható játékos legyen. Teljesen egyet egyetértek azzal, amit, ha jól tudom, akkor Tomi írt le, Gobod is Tomi a kezdőötön, hogy igazából úgymond irányítani nem nagyon kell, arra ott van Adebayo, meg Jimmy Butler a playoffban, meg a Spoelstra rendszer, úgyhogy hát én nagyon érdekesnek gondolom azt, hogy pont Rozier mellett döntöttek, abban lehet valami, amit mondasz, Zoli, hogy most ez volt a piacon, de abban az esetben felfogom ezt vinni hármasra, hogyha ez esetleg egy Tyrell Hero cserét készít elő, és hát ugye tegnap beszélgettünk erről, Tibi, és te jöttél elő, mind a ketten leszűkítettük a Brooklynra, hogy a Brooklyn az egyetlen szóba jöhető tényleg logikus cserepartner, és aztán te jöttél elő azzal, hogy mi van, hogyha Cameron Johnson és Tyler Hero cserél helyet, és ez nem csak, hogy rohadt logikus, hanem hogyha ez megtörténik, akkor úgy összességében ez a csere már sokkal jobban néz neki. Na most nagyon jóslásba mentem el, de a lényeg az, hogy abban az esetben felhúznám ezt a cserét hármasra, akár háromnegyedre, mert egyébként azt nem tudom elképzelni, hogy a playoffban Rozier és Hero temérdek időt töltsenek együtt a pályán, hova tovább még esetleg Duncan Robinsonnal, szóval azért mindent Adebayo védekezésével nem lehet orvosolni, és a Heatnek nagy problémája volt a döntőben, hogy súlyban és magasságban azt nem tudták kompenzálni azt a fölényét a Denvernek, hát ezen ez egyáltalán nem segít. Tehát ha így marad, akkor nagyon nem tetszik. Hogyha nem marad így, és mondjuk jön egy ilyenféle csere, mint amit emlegettem, és mint amit Tibi, te kitaláltál, akkor én ezt feljebb húznám. Te hogy értékeled?
Igen, főleg, hogyha még Sharp is érkezne, ugye, hogy pont azt a lyukat a Miami-be tömje, amit még talán be kéne, hogy Adebayo mögött legyen még egy nagyobb testű hűrűt védeni képes játékos, ugye nincs ilyen tavaly, ugye ott volt Cody Seller. Én nem látom ennyire tragikusnak, mint te, de szerintem te is csak azért látod, mert megnézted az éjszakai mérkőzést, és ott igazából, ha láttuk Rozért, akkor egyesre kéne értékelni ezt a cserét. Én Spoelstrában nagyon-nagyon bízok. Rozier azért mutatott olyan jeleket playoffba pont 2018-ban, hogy lehet azért rá számítani, tud lenni egy jó scorer, és ugye ezt tavaly hiányzott a Heatnek, ugye, de nem volt Hero abban a playoffban, amikor ezt hiányzott a Heatnek, és igazából én azt néztem, hogy mit adtak fel érte, és szeretem Lorit, és nagyon-nagyon tisztelem, de idén már tényleg annyira limitált szerepe volt, hogy szerintem ő pótolható lesz. Egy jó támadó játékos, sőt, nagyon rossz védekezéssel, úgyhogy egy pici átvezetéssel azt is mondhatnám, hogy Spoelstra, mint edző, zónájába, csoda zónájába lehet majd bízni, hogy ezeket a játékosokat lehessen együtt a pályán tartani, és akkor ez még jól is elsülhet. Szerintem nem adtak fel semmiöt, ami miatt azt mondanám, hogy ez a csere ez mondjuk hármasnál rosszabb, és az, hogy kit lehetett volna még megszerezni, ugye pont ezt mondtam neked tegnap, hogy lehet, hogy senki nem volt ilyen áron, akkor viszont ezt meg kellett lépni, úgyhogy én adok egy hármast, ami nálam feljavulhat akár négyesre is, ugye az alapján, amit te elmondtál.
És a Hornetsnek jössz még egy osztályzattal?
A Hornetsnek én is adok egy négyest, nekik Rozier nagyon-nagyon nem kellett, ők szereztek egy first-t, ami még ha protected is, de mégiscsak first, nagyjából náluk az irányt lehet látni, úgyhogy tudok adni nekik egy négyest, ott semmi nem indokolja a hármast, a ötöst meg nem ilyenre adunk.
Oké, okay, akkor viszont egy dolgot hagyj meséljek el, szerintem nektek is, mert ezt nektek sem mondtam még, de a kedves hallgatóknak is egy érdekességet a csere lezárásaként, és aztán mehetünk Spoelstrára, aki nagy meglepetésre valószínűleg mind a hármunknál a legjobb edző, de hogy gondoljatok abba bele, hogy lenyilatkozta a Hornet, hogy hát itt Lori nem fogja leütni a labdát. Na most ugye mi a problémám ezzel? Mindenki szerint tök logikus, persze, értjük. A resting, tehát a pihentetési szabályokat megszigorította az NBA. Ugye minden csapat éppen ezért sokkal óvatosabban, sokkal kevesebbet load manage-el. Na most egy ilyen kijelentés, az totálisan szembe megy ezzel. Csak ugye azért nem jut ez eszünkbe, és ez egyébként Danny Leroux-nak jutott az eszébe, és fantasztikus, hogy ezt egyáltalán felhozta, mert hogy ez, ó, hát ez egy tankoló csapat. Na jó, de hát könyörgöm. Ha tankoló, hanem van egy ilyen szabály. Most arról nem is beszélve, hogy Lowry meg nem tehet róla, hogy oda cserélték. Nyilván ki fogják vásárolni, aztán elmegy, nem tudom, vagy Phoenixbe, vagy Bostonba, vagy Philadelphiába, tehát, hogy meg fogja találni a helyét, de mi van, ha Lowry játszani akar? Tehát én nem tudom, lehet, hogy Lowryval megegyeztek, hogy nem játszik, de mi van, ha ő játszani akar? Nem mondhatnak ilyet. Szóval, hogy így vérgáz valahol, és hogy egy érdekesség, hogy amikor van egy ilyen szabályod, az a csapatok egyik fele miatt hoztad meg, és a másik fele pedig egyszerűen szembeköpi egy nyilatkozattal a csere pillanatában, úgyhogy azért ez se volt semmi. De ezt tényleg csak én érdekességként hoztam. Beszéljünk az első helyezettünkről, Erik Spoelstráról egy picit, mert nagyon sokat beszéltünk már róla. Zoli, van-e bármi, amit így Spoelstrával kapcsolatban mindenképpen felsorolnál, hogy miért ő az első neked?
Igen, hát egy külön adást is lehetne neki szentelni. Tényleg mit lehetne még elmondani arról a faszíról, aki hát fiatal korábban gyakorlatilag belefulladt ugye a videókba. Videóelemzőként annyi elemzést nézett meg, tényleg így magába szívta gyakorlatilag a játékokat, vagy beleégtek az agyába a VHS szalagokról. Olyan edzőnek tartják, és ugye évről évre ő nyeri most már az utóbbi években ezt a GM, meg edzői, meg executive poll-t, amikor ugye megszavaztatják a bizonyos NBA vezetőket. Azt hiszem, talán, nem tudom, hogy edzők benne vannak-e, de az biztos, hogy a tulajok, meg a GM-ek, igen, elvileg. És tényleg sokszor, vagy talán mindig a keret határain is túl tud menni, és itt a keret alatt konkrétan a csapatának a keretét értem. Ezért történt meg ugye, hogy évek óta messze a legnagyobb overachiever a Heat, akik ugye folyamatosan túl teljesítenek. És annyiszor bizonyította már azt is, hogy a sztárokat kezelni sem gond, azt is gyönyörűen megtanult a LeBron mellett, tehát ez sem maradhat kérdőjel a pályafutása végével, hogy ő hogyan tudott ebben előrelépni és fejlődni, emlékeztek a amikor vállal neki ment LeBron onnan, mennyit tudott előrelépni, mint vezető. És hát ő tényleg azon kevés edzők egyik, aki egyszerre támadó és védekező guru, és így is tartják őt számon. És ő mellette ilyen motiváló guru is igazából, és talán azzal írta alá ezt a teljes ilyen legendás rezümét, ugye, hogy amikor olyan 42 volt kb., akkor elvette a 25 éves vezető cheerleaderét a Heatnek, tehát nem ilyen háttér táncos, hanem a vezető cheerleaderét, és még azelőtt sikerült elválni is tőle, mielőtt aláírta ezt az új szerződést. Úgyhogy azt hiszem erre mondja kint azt, hogy fucking legend.
Egyébként egy nagyon fontos dolgot megemlítettél. Nem nagyon találunk azért olyan edzőt, vagy alig, aki támadásban meg védekezésben is ennyire innovatív, és én azt emelném ki, valaki hiányolta az egyik posztunk alatt azt, hogy a többi podcasteknek nem szólogatunk, vagy szúrogatunk oda, vagy nem beszélünk róla. Na most én nem oda szúrni akarok, hanem kiegészíteni, mert hogy csináltak-e nem olyan régen Baskáék az Eliubban, bár azt hiszem podcast formátumban is továbbra is ugye elérhető, egy ilyen coach rankinget, hogy ki az öt legjobb edző, és ott minden edzőnek egy szuperképességét meg kellett említeni, és így mentek végig, és én szerintem Spolstra szuperképessége az pár szóban foglalható össze, hogy ez a csávó mindig a liga előtt jár. És ez viszont egy olyan szuperképesség, amit ilyen hosszan kitartani és fenntartani, az szinte példátlan, az nagyon durva, mert ugye azt mondhatnám, hogy a Prime Popovics volt az, aki ezt tudta. Mert ugye mondjuk olyan legendás edzők, mint például Phil Jackson, neki megvolt egy olyan koncepciója, amivel a liga előtt járt, és ezt a koncepciót ő addig tolta, amíg már New Yorkban ment le edzeni, és már nagyjából kinevették, azt nem tudom, 2012 valami ilyesmi, de sokan szerintem még emlékszünk, hogy az volt utolsó edzői kísérlete Phil Jacksonnak, tehát, hogy akkor már nem működött ez a triangle, legalábbis ebben a szellemben, és kicsit a nagy és legendás edzők között a majd később szóba kerülő Steve Kerr is ilyen, hogy ő is kitalálta a kis rendszerét, és hát nem annyira hajlandó ezen a rendszeren változtatni. Amikor hajlandó volt legalább egy kicsit védekezésben változtatni a rendszerén, akkor még egy bajnoki címet ért egyébként, úgyhogy az ő megítélése is nagyon érdekes lesz. Csak azt akarom mondani, hogy Spoelstrától tényleg a legdurvább az, hogy egyszerűen folyamatosan a liga előtt jár, és ez olyan hihetetlen munka lehet, például nyaranként, amit talán Tibin kívül senki el sem tud képzelni közülünk.
Hú, micsoda átvezetés. Egyébként vicces, mondhatjuk, hogy a fél életét Miami-ba töltötte ugye a Heatnél, és ez annyira igaz, hogy ugye a most 53 éves Spoelstra 27 évesen már a Heatnek a kispadján üldögélt, mint assistant coach, és ugye 11 év után lett ő a vezetőedző, és a 38 évesen vezetőedzőként ugye 15. szezonja, két olyan szezonja volt, ahol 50% alatti mérlege volt épp hogy. Azért ez nagyon-nagyon-nagyon erős, hiszen ez azt mutatja, hogy ez a franchise, ez ugye soha még csak nem is volt tankolásnak a közelébe se igazából. És hát ugyanazt mondtam, amit Zoli, amikor ma beszéltünk Spoelstráról, hogy hát róla egy külön adás lehetne, meg a szisztemiről egy külön adás lehetne felvenni. A tavalyi play-off-ba ugye nem titok, meg mondtam is podcastbe, hogy a Heatnek az összes meccsét megnéztem, és leginkább tényleg a szisztem miatt. Nagyon-nagyon tetszett az a read and reaction játék, amit sok esetben Adebayo köré szerveztek, és az ő passzjátékára építettek. De igazából a fejlesztése, a játékos fejlesztés, amit nyilván nem egyedül csinál, hiszen valószínű nagyon jó egyéni képzők és fejlesztők vannak a Heatnél, de az ő irányításával mennek ezek a dolgok. Az, hogy védekezésbe annyiféle védekezést láttunk a Heattől, amit nem is nagyon tudunk lekövetni. Szóval, ha valaki nem nézi meg minden 82 meccset, akkor szerintem egy csomó dologról valószínűleg le is marad. És ugye azt mondtam neked, hogy ő az a edző, aki mer változtatni, mer kísérletezni, még úgy is, hogy egy csomó dolog biztos vagyok benne, hogy nem sül el jól. Csak hát nyilván ezeket ugye szépen ők kidobják a rendszerből. És csak szuperlatív szokva lehet róla beszélni, és nem csak azért, mert ugye elvette a cheerleaderek vezetőjét, és azért, mert elképesztően eredményes, hanem azért, mert heat meccset nézni teljesen mindegy, hogy ki a keret, egyszerűen élmény, és olyan játékosokat emel fel, akik a Heatből, amikor elmennek, akkor nem is nagyon beszélünk többet róluk. Ez nagyjából szerintem mindent elmond, nem csak a fejlesztésről, hanem arról, hogy hogy tudja használni a játékosokat.
Én azt hiszem, hogy Erik Spoelstráról biztos, hogy már beszéltünk sokat, és még beszélünk majd például az idei playoffban, de talán nem őt várják leginkább a hallgatóink sem, úgyhogy az ő első helye az természetesen mindannyiunknál így van, viszont a második helyezetnél meg kell említenem, hogy ugye amikor ezeket az adásokat csináljuk, mindig felsoroljuk, hogy alapszakasz védekezés, alapszakasz támadás, aztán playoff védekezés, playoff támadás, az, hogy mennyire játszanak keményen a játékosok a keze alatt, mennyire szeretik őt a játékosok, tehát hogy a szokásos szempontokat, és nálam második helyen lévő edző az a playoffba még hát nem sokat kóstolt bele, egy kicsit, de nem sokat. És ezt biztosan sokan meg fogjátok, kedves hallgatók, kritizálni, de nálam Mark Degno a második, és szeretném, ha beszélnénk egy kicsit róla, de azért úgy megkérdezném, Tibi nálad hanyadik Degno, meg Zoli nálad hanyadik?
Nálam harmadik lett egyébként Mark Degno, és nem lett meg, hogy nálad a második. Nyilván nagyon nehéz ezeket az edzőket úgy rangsorolni, hogy valószínűleg a második meg a harmadik szinte mindig felcserélhető, de szeretnék is majd egy picit beszélni arról, hogy mi az, ami tetszik nekem az OKC-nek a szisztemjébe, és hogy miért fogott meg, és hogy miért szeretem nézni a OKC játékának az elemzéseit.
Nálam is második Degno, úgyhogy valószínűleg kezdhetünk, Tibi. Én is felírtam ugye magamnak dolgokat az OKC játékáról, de nyilván érdekesebb, hogyha egy edző bontja ki ezt, úgyhogy... Én átpasszolom akkor ugye a labdát Tibinek, amit egyébként az OKC is jól csinál, ugye, hogyha passzjátékról beszélünk.
Nem akarom lelőni azt, amit majd Gábor fog elmondani, hogy maga az OKC hogy épül fel, a játékos keret hogy épül fel, hogy draftolnak, és hogy ez a tudatosság, ez miért is alakult így, ezt meghagyom Gábornak. De nekem az egyik legizgalmasabb támadó játéka idén az OKC-nek van. Nyilván azért is, mert egy picit divat csapat, jó őket nézni, és sok izgalmas játékos van, eredményesek is, és contenderek lettek kis túlzással a semmiből ugye pár év alatt, hanem azért, mert például a pick and roll, pick and pop játékuk az elképesztően változatos, és elképesztően logikusan tudatos. Ugye ők nem csak klasszikus kisember, nagyember pick and rollokat játszanak, hanem rengeteg kisember pick and popot játszanak, amit az ellen felek ugye többnyire elszvicselnek. És egyszer a Gáborral volt egy ilyen éjszakai beszélgetésem arról, hogy ez a switch ez miért nem működik. Oké, gyengébb védőt tudunk rakni a jobb támadóra, de ezek mellett azt figyeltem meg, hogy a switchekben vannak olyan ütem- és kommunikációs hibák, tényleg ezek ilyen a másodperc tört része sok esetben, amik elképesztően gyorsan ki tudnak használni. Ugye főleg Shea, aki ezeket olyan szépen olvassa, és olyan elképesztő módon tudja bontani a védelmet ebből, és el tudjuk ki a komfortzónájába, vagy meg tudja támadni a gyűrűt, ahol ugye ő be is tud fejezni, illetve van kikáutja is, hogy ez azért egy érdekessége a támadó játékuknak. Ugye nagyon-nagyon sok drive-en kikkel játszanak, támadják a gyűrűt, szinte mindenki tudja támadni a gyűrűt, és szinte mindenkinek van belőle kiosztása, és ezt pedig annyira türelmesen csinálják, hogy nagyon sok csapatnál megfigyelhető az, hogy egy betörés kiosztás után egy fél dobó helyzet, egy fél contested shotot 5-6-7 másodperccel a támadó lejárt előtt a játékosok már el is vállalnak. Itt nem. Itt nagyon-nagyon sok esetben megy még egy drive, akár 5-6 másodpercnél is egyszerűen annyira jól fel vannak építve a weak side cutok, annyira fel van építve a gyenge oldalnak a helyezkedése is, hogy ebből is megtalálják kiosztásokat, vagy hát ugye adott esetben a befejezéseket. A másik érdekesség ugye Holgramnek a szereplése támadásból, hogy őt hogy használják, és sok esetben az ő szerepét az ellenfél magas rim protection képessége dönti el. És Holgramet használják pick and popra, használják klasszik pick and rollra, és nagyon sok esetben pedig csak sima floor spacer, hogyha olyan játékos fogja, aki tényleg veszélytelent a gyűrű alatt, és tud védekezni, és el tudja venni a drive-okat, akkor nagyon sok esetben őt egyáltalán nem használják elzárásokra, hanem szó szerint kiküldik a sarokba, és kint áldogál, és abból ugye ő extra dobó, és nagyon-nagyon jól tud dobni. És ezt annyira tudatosan tudják akár egy mérkőzésen belül is váltogatni, hogy épp az ellenfél milyen rotációval van fent, épp Holgramet kifogja, hogy nagyon-nagyon nehéz erre bármit is lépni. A másik dolog, hogy Holgram popja, megnéztem egy Boston elleni mérkőzésnek az elemzését, sok esetben magát a popot az emergency switcherik, amikor érzékelik, hogy pop van, akkor egyszerűen a Boston beleváltott, és ugye nem alakult ki előny, és Holgram ezeket a kiosztásokat a kisebb játékosok ellen a három pontos, akár a top of the key-ről is be tudja váltani olyan egy-egyekre, ami néha számomra elképzelhetetlen, hogy egy ilyen magassággal megáldott ember egy kifejezetten jó periméter védőt egyszerűen azzal meg tud verni, nyerni, hogy hatalmasokat tud lépni, és van mellé labdavezetése, és ebből tudja ugye azt az előnyt, ami általában nem előny, mégis előnyé váltani. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni, nagyon-nagyon nehéz ezt megfogalmazni. És ezáltal ugye annyira változatos lesz az OKC-nek a támadójátéka, és annyira jól vannak használva az emberek, hogy nagyon nehéz őket levédeni. Ugye a dunker spotba, vagy short cornerbe sok esetben a kevésbé jó dobókat, akár a George Giddy-t is el tudják dugni, ami nekik azért nagyon jó, mert hogyha oda megy le a labda, akkor pont Giddy az a játékos, aki abból onnan tud egyszerűen kreálni, onnan mennek a kick-outok, onnan ki tudja osztani a labdát, és azért ő egy nagyon speciális játékos, mert ugye őt nem a dobása miatt szeretjük, viszont ugye nagyon jó a térlátása, nagyon-nagyon jó a passzol, és megvannak a méretei az, hogy akár ezt szerepet is betöltse, úgyhogy összességében tényleg nagyon-nagyon változatos, amit csinálnak, és tudatosan, logikusan felépített. Én tényleg mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ilyen szemmel is nézni egy picit az OKC meccseket.
Wow, na Zoli, ehhez mit teszel hozzá?
Örülök egyébként, hogy így kibontotta Tibi, és tényleg egy edző személyen keresztül, meg ez tök jó tanulás is egyébként nekem. Ez tényleg egyébként egy betörésekre optimalizált taktika, ami azért is tud működni nyilván, mert van egy olyan tehetségszint, és itt most a konkrét számról is beszélünk, tehát rengeteg tehetséges labdakezelő van. Hihetetlen egyébként, hogy a Spursben nincs gyakorlatilag egyetlen NBA szintű, vagy igazán NBA szintű labdakezelő, az OKC-ben meg van, nem tudom, 5. de 4 biztosan. Ezeket a labdakezelőket, akik rohadtul agresszívek, ugye a gyűrűt legtöbbet támadó csapat az OKC, ugye váltott screenerekkel, tényleg a lehető legnegatívabb és sokszor, ráadásul szokatlan helyzetbe tudják hozni ugye a védőket. És ha már védők egyébként, szerintem Degno, mint védekező edző is remek, ugye sárból gyakorlatilag elit védőt csinált, és egyébként meg kell róla említeni, hogy ő több játékost is felfejlesztett még a G-ligában, akiből NBA játékos lett, ugye a leghíresebb ilyen neveltje az Alex Caruso egyébként, aki ugye az Oklahoma City Blue-ban játszott, és Blue nevelés gyakorlatilag 50 meccset játszott Degno kezei alatt. És most már azt is tudjuk róla egyébként, mert nyilván minél jobban teljesít egy csapat, annál több információ jut el hozzánk, hogy egészen jó pszichológus is van nála, egy ilyen ugye úgynevezett open door policy, tehát azt jelenti, hogy egész nap ugye várja a játékosait bármilyen kéréssel, kérdéssel, mindig nyitva van tényleg az irodájának az ajtaja. Azt olvastam róla, hogy sokszor nem is kosárlabdáról beszélgetnek, hanem bemennek, és akármilyen életkérdéseiről, vagy bármi ilyesmiről el tudnak vele beszélgetni, ami szerintem nagyon jó, és ez látszik a pályán is, hogy ez a csapat egyébként rohadtul összetartó. Nyilván az is segít itt, hogy nagyon fiatal a csapat, és valószínűleg hasonlók az érdeklődési körök. Hihetetlenül impresszív ez az OKC, tokkal vonóval úgy, ahogy van, és talán egyébként a legimpresszívebb közülük, hát nyilván Shai, mert a játékosokhoz húz azért a szívünk, de a maga szintjén Degno ugyanoda tart, ahová Shai idén valószínűleg.
Igen, talán két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy az tök durva, hogy ez Degnónak volt a koncepciója és víziója, hogy ilyen játékosokkal tudná felépíteni ezt a fajta játékot, és ezért is draftolt ilyen játékosokat folyamatosan az OKC. Tehát nem csak annyi történt, hogy oké, ilyen a játékos keret, akkor erre ráalkalmazom, hanem alapból volt egy víziója, és ez tök durva, amikor egy edző és egy GM ezt így közösen megbeszél és végigviszi. Ugye láttuk ilyet Nick Nurse és Raptors esetében is, ami nem jött be, tehát ez a mindenki 6-9, mindenki Big Wing, hát ez nem jött be ott, itt viszont nagyon úgy tűnik, hogy be fog jönni. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik pedig, hogy ugye Degno már, amikor oda került még egy full tankoló csapathoz, már akkor is mindenki felkapta a fejét az ő munkájára, már akkor is nagyon durván jó hírek jöttek ki róla, és ezt a hype-ot azóta folyamatosan gyakorlatilag erősítés. Ezért van az, hogy a playoffot idén tapasztaljuk majd meg, de ennek ellenére én már, és ezek szerint Zoli is már a második helyig, és Tibi is ugye a harmadik helyre rakta, tehát hogy ezt az előzetes bizalmat megkapta tőlünk. Na de, Zoli nálad ki a harmadik?
Ugye mondtad az elején, hogy az nem lesz spoiler, hogy Spoelstra az első mindannyiunknál. Szerintem már a top 3 sem feltétlenül, aki hallgat minket egy ideje, azt tudja, hogy bele szerelmesedtünk az én harmadik helyzetembe, Will Hardy-ba, aki, ha minden igaz, a legfiatalabb edző, de most már nem vagyok benne biztos, az tuti, hogy az egyik legfiatalabb. Én azt is szeretem ezekben az új hullámos, úgy új hullámból érkező edzőkben, hogy nem is kérdés szerintem már, vagy én legalábbis nem láttam még olyat, aki ne lenne közülük ilyen analitikus felfogású, és róla is áradoznak a játékosai, tehát ami szintén egy ilyen újfajta dolog lehet, hogy már nem ezeket a kőkemény, megközelíthetetlen, nagyon-nagyon kemény kezű edzőket látjuk, hanem sokkal inkább partnerek abban, hogy emberileg is megmutassák magukat, és nem mennek bele olyan, szerintem időnként kicsinyes, melyik az erősebb kutya, tudjátok, van az a mondás, hogy az erősebb kutya mit csinál, nem mennek bele ilyen felesleges erő fitoktatásba. Ty Lue egyébként, akit ugye sokan a legnagyobb in-game adjustment, tehát ilyen meccsen belüli változtató mesternek tartanak, és nyilvánvalóan nem lesz messze a listánkon, ha ezt is így elszpoilerezhetem. Ő, tehát Lou azt mondta Hardyról, hogy konkrétan olyan sémái vannak, amiket még soha senki nem játszott az NBA-ben, legalábbis így kombinációban. Ugye például, hogyha néztétek a Thinking Basketball ezen részét, ugye szoktuk ajánlani rendszeresen, ők olyanokat csinálnak, hogy sokszor leküldik ugye Laurie-t a sarokba, ami nem egy megszokott hely.
Bocsi, mert ránk egy... lett szólva, hogy ugye Laurie Markkanenről beszélünk, hogy ne a... a néven emlegessük.
Jó, oké, jogos, igen. Szóval sokszor leküldik Markkanent a sarokban, ami nem egy megszokott helyzet, egy, hát mondhatjuk, hogy a Jazz szemszögéből legalábbis ugye sztárjátékosnak, most azon vitatkozhatnánk, hogy Markkanen igazából sztárjátékos, de a Jazzben mindenképpen az, és ugye leküldik a sarokba, és a sarokba is küldik az árást, és tényleg szinte ilyen Reggie Miller szerepben játszatják, ami nyilván azért érdekesség, mert ő ugye, ha nem is 7 láb magas, de majdnem, tehát szerintem inkább ilyen, be lehet egyébként telibe 213 centi, de hogyha nem, akkor legrosszabb esetben is ilyen 211. És ugye sok ilyen játékos, tehát aki 7 láb magas, és aki kanyarodgat felle jobbra-balra, és tényleg ilyen szinten játszik catch and shootot, szerintem nem nagyon volt az NBA történet, én legalábbis nem emlékszem, hogy a Dirk se ez a játékos volt. És ha le is tudod védeni, akkor utána olyan okos és hatékony rétegekben épül fel az ő támadó sémájuk, hogy, és egyébként sok dolgot loptak a Denvertől, idén egyébként nagyon sok csapat lopott a Denvertől, majd beszélünk ugye a Sixers új edzőjéről is, és annyira jók már ezek a modern offenszek, amik ilyen több lépcsősek és magas kosárékúval és képzett játékosokat tudod játszani, hogy egyszerűen annyit tud csinálni a védekező csapat, hogy mondjuk elvesz valamit, és akkor sokszor egy még rosszabb helyzetbe kerülnek, vagy legalább egy hasonlóan nehéz helyzetbe, és ugye a Jazznek olyan szintű offenzív boomja volt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy gyakorlatilag levéthetetlen a legtöbb meccsen, és ez gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy egyedül Will Hardy érdeme, de nyilván ő van emögött, és látszik az, amit Lou mondott róla, és ugye sokszor Markkanen egyébként a screener is, tehát és abból megy a pop-out, ugye ez az egyik legalapabb játéka például a Denvernek, amikor nehéz félpályás szituációban vannak, és Jokic-sal elő kell húzni egy ilyen magas ponttal kecsegtető, vagy magas pontátlaggal kecsegtető akciót, és ebben a Jazz egészen elképesztő.
Én azt gyanítom, hogy ezt Tibi még jobban ki fogja fejteni, de kezd azzal kérlek, Tibi, hogy hanyadik nálad Will Hardy a listán?
4. Úgyhogy nálam a második még mindig rejtély, bár nekem a második és az 5. helyezett az majd elfogultság alapján is került oda, bár nagyon jó edzőket raktam szerintem én is a top 5-ömbe, és megígérem, hogy nem fogok minden csapatot így ilyen részletesen kielemezni, és nem akarok senkit utatni.
Ez egy lazán 5-6 órás adás lenne, úgyhogy ez valószínűleg.
Nagyon tetszett, amit a Zoli mondott, mert ugye elképzeltem a szituációt, és ezeket ugye kiírtam magamnak, és ugye amiről Zoli beszélt, az tényleg az, hogy van a Utah Jazznek egy olyan, ezt nevezhetjük setnek is igazából, ami tényleg úgy indul, hogy egy staggerből fut ki Markkanen, de ugye hát ezt viszonylag egyszerű lenne védeni, ha tudnánk, hogy csak kifut a staggerből.
Ez egy dupla elzárás üresen, csak hogyha valakinek a stagger nem mondanak semmit.
Ez egy dupla elzárás, és nyilván ami viszonylag új, hogy tényleg ő ugye 4-es poszton 2 kisebb játékos viszi neki a screent, amit nagyon nehéz sok esetben switchelni, hiszen hogyha nagyon kicsi védő marad Markkanenen ugye a második screen után, akkor azt akár át is tudja dobni, főleg, hogyha van egy pici ütemelőnye. De hát ezt azért lenni sokkal kreatívabban játszák, és tudom, hogy ezt a read and reaction már elsütöttem, de még egy párszor elfogom, hiszen ennél a konkrét szetnél Markkanen dönt mindenről, hogyha nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ha a védő megpróbál a blokk mögött menni, akkor Markkanen már lép is hátra a tripla vonal mögé, kapja a labdát, és ugye Tobdi legyen ez az első vagy a második screen. Hogyha nagyon rávédekeznek magára a stagerre, akkor van, hogy nem is lép fel a blokkon, hanem egyből lép be a gyűrű alá, és egyébként meg lehet figyelni, hogy a másik oldalt is választhatja, ahol szintén egy üres zárás várja. Ugye választhatja azt az opciót is, hogy az első screen után befordul, ugye és pin down-nal megtámadja a gyűrűt, vagy azt is, amit Zoli mondott, hogy kifut a két blokkon, és hogyha nincsen semmi, akkor ő viszi már egyből a blokkot, amiből ugye az egyik dobó kifele tud jönni, Markkanen meg egyből tud a gyűrű felé katolni ebből. És hát ugye ezt meg tudják passzolni, és inkább ez a csodálatos szerintem, hogy megvannak azok a magas játékosok, ugye például Kelly Olynyk, aki ezeket fantasztikusan észreveszi, és meg tudja passzolni. passzolni, és helyzet tudja hozni Markkanen, aki egyébként egy eléggé speciális scorer, mert extra hatékonyan nagyon sok pontot tud a táblára tenni, de abszolút nem egy-egyből, hanem ugye főleg ezekből a szettekből, és főleg abból, hogy nagyon-nagyon jól olvassa, hogy az ő védője hogy reagál, illetve a védekezés az ellenfélnek, hogy reagál ezekre az alap dolgokra. A másik dolog, ami nekem nagyon tetszik a Jazznél, hogy rengeteg abszolút klasszikus Európába játszó nyitásaik vannak, entryjeik vannak, korszájtból játszanak, nehéz ezeket így kifejteni, de az egész egy picit tényleg ilyen európai, és attól jobb, mint amit sokan csinálnak, hogy egyszerűen nagyon-nagyon tudnak alkalmazkodni az ellenfél védekezéséhez, és nagyon-nagyon jól olvassák, hogy az ellenfél melyik screen hogy akarja védeni. És ugye Markkanennél az a fantasztikus, hogy amellett, hogy ugye 2,13 méter, ugye azt hiszem a körül van, és elképesztő dobó, ugye elfelejtjük, hogy ő nagyon-nagyon atletikus. Elképesztően erős, és nagyon-nagyon atletikus. És az összes olyan spotjában, amikor a gyűrűt meg tudja labda nélkül támadni, és ott kapja a labdát, legyen az alley-oop, vagy legyen az egy cutpass, akkor egyszerűen erőből és atletizmusból ő be tudja ezeket fejezni, és ugye a játékárnak az egyetlen hiányossága az ugye a playmaking, viszont itt pont erre egyáltalán nincsen szükség, hiszen olyan spotokba találják meg, ahol neki már igazából nem nagyon kell tovább passzolni. A másik dolog, ami nagyon-nagyon tetszik, hogy ők is játszanak ugye Collins-szal sok esetben 5-out-ot, és Kesslerrel pedig inkább 4-out-ot játszanak, és az összes hand of pick and roll-nál, pick and pop-nál vagy drive-nál a weak side mozgások elképesztően logikusak. Hogyha Kessler a pályán van, akkor ő gyenge oldalról mindig a dunker spotban lép be, és ugye támadja a gyűrűt labda nélkül, megpróbálott magának egy alley-oop helyzetet reálni, vagy adott esetben, hogyha ráfókuszálnak, akkor ugye ezzel tud a weak side-nak, a dobóknak ezzel tud ugye kinti helyzetet teremteni, és ezt fantasztikusan csinálják. És azt is, hogy ők is tudnak mérkőzésen belül 5-out-ot is, 4-out-ot is játszani, mindenki alkalmazkodik hozzá. Ők a másik csapat, akiket egyébként szerintem élmény nézni, és nyilván nem véletlenül tettem ezt a két edzőt, én a harmadik és a negyedik, a második és a harmadik helyre, mert ugye alapjávéve nincs annyi időm, hogy minden csapatot kövessek, és ugye a két kedvenc csapatomat próbálom úgy követni, amennyire csak tudom. Hát ezek mellé bejött, hogy ezeknek a csapatoknak, ennek a két csapatnak, az OKC-nek és a Utahnak az összefoglalóit nézem, hosszú összefoglalóit, és ezeket próbálom a magam módján elemezgetni. És hogyha megnézzük ezt a játékos keretet, akár tavaly, vagy akár idén, és tavaly is beszéltünk arról, hogy ez egy tankcsapat lesz, és idén is beszéltünk, hogy ez egy tankcsapat lesz, ezzel a szisztemmel, még ezzel a talent poolal is már viszonylag nehéz tankolni, és talán most már nem is feltétlenül kell.
Hát igen, ugye Markkanen atletikusságára, meg hogy mit csinál vele ez a rendszer, tavaly ő zsákolta a legtöbbet az NBA-ben, és most kihagyott egy kicsit, úgyhogy azt hiszem még nem vezeti ezt a listát, de perc alapon megint vezeti. Tehát ez az ember ez vagy triplát dob, vagy zsákol ebben a rendszerben, ebbe gondoljunk bele. Egészen félelmetes és döbbenetes. És tényleg egyébként, amikor ő támadja a gyűrűt, az, hogy ilyen magas ember ekkorát ugrik, még ha nincs is hosszú keze, ilyen dinamizmussal megy be, tehát ugye ezek ilyen közel megállíthatatlan dolgok. A másik, amit akarok mondani, hogy nálam nem második, harmadik helyen van ez a két edző, nálam nem harmadik Will Hardy, hanem én a hatodik helyre raktam, mégpedig azért, mert ő nála még nincs annyi mintánk szerintem, mint Dagnónál, és ezért Dagnót felemeltem, hogy őt még playoffban nem annyira láttuk, hát Will Hardyt meg abszolút nem. Egy, kettő, hogy azért a Jazz védekezése az olyan, amilyen a játékos keret, tehát nem jó a védekezésük, és nem jó erre a játékos keret, és ez egy megbocsátható bűn, csak azért itt ugye a nagyon a topnál én úgy gondolom, hogy legyen olyan edző, aki esetleg mind a kettőben feljebb tudja emelni a teljesítményt ahhoz képest, mint ahova a játékos keret predesztinálna, úgyhogy csak ennyit akartam hozzáfűzni, nálam csak hatodik Will Hardy, de egy tírben van, tehát 2-től 6, ez az 5 ember, ez nálam egy tírben van, az én harmadik helyemen ugyanis Nick Nurse áll, és őt talán már tavaly biztos lejjebb tettük volna, de hát idén megint akkorát bizonyít a Philly-ben, és én tudom azt, hogy a Raptorsnál mi nem működött. A Raptorsnál az nem működött, hogy ez a védekezés, amit ő ott elképzelt, ez valóban erre a játékos keretre alkalmas volt, de erre nem volt elég bő a keret. Egyszerűen a kezdőket a földbe döngölte, azért, mert hogyha bejött a pad tavaly, akkor ők erre alkalmatlanok voltak. Viszont a kezdők ezt rendszeresen nem bírták végig, és a Raptorsnak nagyon nagy problémája volt a harmadik negyedek, negyedik negyedekkel. Ezért nem működött, nem a koncepció volt azért rossz, ezt nem mondanám. Viszont elment a Philly-be, és teljesen másik koncepcióval tud tökéletesen támadásban és védekezésben is szintet emelni a csapatán. Itt majd átdobnám a szót mondjuk akkor először Zolinak, hogy nálad hanyadik Nurse, nálad se lehet nagyon messze, de egyébként neked is bizonyít most újra, mert én azt gondolom, hogy ez eddig fantasztikus, amit a elvileg ugye meggyengülő Philadelphiával csinál és művel.
Abszolút, ugye nálam Tyronn Lue a negyedik, és amit mondta Hardyval kapcsolatban, az nyilván teljesen jogos. Nekem ez kicsit ilyen megerőlegezett bizalom, és ha nagyon őszinték vagyunk, és ha teljes rezümét nézzük, nyilván Lue-nak kell, sőt, hát Lue lehetne akkor második, és ha nagyon őszinték vagyunk. De hát mindegy, így alakult. Ebből is látszik, hogy Tyronn Lue a mai napig alul értéket még, megszámlíthatjuk ezt a példát. És nálam hatodik Nick Nurse, és az egyértelmű, hogy ő a kicsit, egy kicsit a megtépázott reputációját azt ő most újra kifényesítette itt a Filiben. Hát ég és föld, a dokféle statikus játékból ugye átmentek a labda megosztósba, ahol mindenki mozog, több a labda nélküli befutás, és hát ezzel párhuzamosan felépítettek egy olyan two-man game-et Max és Embiid között, ami hát gyakorlatilag nem csak egymás, tehát ők kettejük, és a csapat támadójátékára is rárakott egy ilyen körülbelül másfeles szorzót szerintem. Ugye a Fili egyik gyengessége play-ban általában ez a statikusság volt, ugye Embiid a gyors duplázásra nem reagált jól általában, de ez azért is volt, mert a keret és a sémák azok egyszerűen nem voltak valószínűleg alkalmasak arra, hogy úgy igazán átütő és több pontos, vagy több lábon álló playoff offense tudtak volna generálni.
Hát meg tudod, ez a klasszikus post-up, amit így nem tudom, a hanyas 90-es években elhúzott Doc Rivers, hogy akkor etetni kell Embiidet. Embiid jó volt ebben, mármint, hogy jó ebben, kiváló, de azért a playoffban a legjobb csapatok ezt már duplázással, főleg az olyan gyors periméter csapatok, mint a Boston, egyszerűen le tudják azt ennek a hatékonyságát annyira csökkenteni, hogy legalább odáig jussunk el, hogy ne ez a főjátékod legyen, és ez az az igazi statikusság, ami megszűnik azzal, hogy kicsit ugye jokeréket másolva Embiid handoff helyzetből, a tripla közeléből indítja általában a támadást.
Igen, egyszerűen gyorsabbak és hatékonyabbak ezek a two-man action-ök, amit ugye ketten játszanak, és nyilván ez fogja meghatározni alapvetően, hogy meddig jut el a Fili. És ebben benne van persze Maxi érdeme is, aki tényleg mérhetően gyorsabban kezdi el ezeket, ugye Hardennél ilyen, azt hiszem 0,8 másodperccel gyorsabban csinálja ezt, mert majdnem egy másodperc, ami egy örökké valóság az NBA kosárlabdában, úgyhogy ő egyértelműen jobb fit szerintem egyébként Embiid mellé is, mint amilyen Harden volt. Nurse pedig nyilván egy zseni, és ezt tudtuk eddig is róla. A személyiség az egy érdekesebb kérdés. Őt, hogyha mondjuk ilyen három kategóriát felállítunk, ugye, mint a motiváló guru, a támadó guru, védekező guru, akkor Nurse egyértelműen a támadó guru kategóriában van. Mint motivátor nálam kérdőjelesebb, és abban nem vagyok biztos, hogyha lesz nehéz helyzet, mert pedig ugye szinte minden bajnoki futásban vannak rohadt nehéz helyzetek, abból nem tudom, hogy hogyan fog kijönni majd vele a Fili, de nyilván ez olyan, hogy ameddig nem látod, hogy egyszer megcsinálják, és ugye ez az kell, hogy egy konferencia döntőbe bejussanak, mert ugye az még nem sikerült az elmúlt években, akkor már elhiszed majd, és ettől a csapattól nyilván jobban elhiszem, mint a tavalyitól is elhittem, és a tavalyiból kinéztem.
Tibi, nálad akkor, ha nem tévedek, Nick Nurse a második, vagy Tyronn Lue a második?
Nálam Nick Nurse a második, ugye én lehetek elfogult, és nyilván a személyes találka azért eléggé mély nyomot hagyott bennem. Bár igazából nálam is azért ez valahol egy ír, és nagyon nehéz tényleg olyan rangsort. Játékosokat sokkal könnyebb rangsorolni valószínű, mint edzőket, mert ugye itt a háttérmunkában nagyon kevéssé látunk bele, és igazából ugye magát a terméket látjuk, amit a produktumot, amit ugye a pályára visznek a játékosok. Nálam Nurse második, és most került vissza stabilan a második helyre. Ugye a Philadelphiának volt már sokkal jobb kerete, sőt, kis túlzással inkább csak jobb kerete volt szerintem az utóbbi években, és mégis azt mondom, hogy ennyire jól még soha nem néztek ki, ami abszolút Nurse-nek az érdeme, és Zoli már elmondta, hogy mi változtattak. Inkább Nurse-ről azt mondanám, hogy mi az, ami miatt nálam ilyen előkelő. Az egyik az, hogy ugye nem volt olyan messze a Torontónak a bajnoki címe, ami nekem azért nagyon-nagyon fáj mai napig, és ott egy kicsit haragudtam is rá, de ugye ott kezdtem el a Torontóval picit többet foglalkozni, és én a Torontótól láttam először azt a five-out tranzíciót, ami ma már alapja gyakorlatilag az összes olyan read-and-reaction játéknak, amit mindenhol próbálnak meg honosítani, ahol a játékosok képességei döntik el magát a randomitást, ezt nem tudom jobban megfogalmazni. Egy nagyon egyszerű és nagyon logikus játékot játszott akkor a Raptors, ami tényleg élmény volt elemezni, nézni és rájönni arra, hogy hoppá, hát itt semmi nem véletlenül történik, még ha néha úgy is tűnik, hogy egyet szettet másképp játszanak le, hanem minden a játékosok képességéhez van igazítva. Én ezt Nurse-től láttam először, és ez tényleg nagyon mély nyomot hagyott bennem. Természetesen ugyanúgy használta a Kaványnak az álzóit, stb. Szóval hülye lett volna nem használni. A másik meg, hogy attól, hogy ő tényleg egy támadó zseni, védekezésben is nála láttam olyan változtatásokat, olyan abszolút alternatív zónákat és olyan unorthodox rotációkat, amik szintén azt mutatták, hogy ő megpróbált kísérletezni, megpróbált új dolgokat behozni, amik nem működtek mindig, ugye, ahogy te is elmondtad, Gábor, viszont szerintem azért ez is valahogy zsenialitásnak a jele, hogyha ha valaki mer új dolgokat kitalálni, és azokból jó párat átvesz utána több NBA csapat, még hogyha picit változtat is rajta, a saját keretére szabja, vagy esetleg egy picit újítja, attól még ezek szerintem fantasztikus dolgok. Szerintem ő tényleg egy reformer az NBA-be, aki támadásba és védekezésbe is hozott komoly változtatást, és nyilván ő azért nem olyan régóta vezető edző még, de nálam jelenleg ő még a második. A két fiatal edző előzheti majd, de jelenleg én még ezt így megelőlegezem neki erre a szezonra.
Örülök, hogy megemlítetted a védekezésbeli változtatásait, mert ugye ő playoffban ebben egészen zseniális. Tehát rendszerépítésnél én is inkább azt mondom, hogy támadásban tud többet kihozni a csapatából, de a playoffban, védekezésben, és a playoff védekezés az egyébként a legfontosabb az X&O kategóriában. Tehát azt gondolom, hogy taktikailag a playoff védekezés a négy közül az, amivel egy edző legdurvábban, legjobban hozzájárul ahhoz, hogy bajnok lehess. Főleg azért, mert a bajnok csapatoknál a támadás az általában nagyon már rá van szabva, ugye? Tehát ezért nem fog a Utah Jazz mondjuk bejutni a bajnoki döntőbe, mert ott nincs azért olyan képességű játékos, akire, hogyha rászabod a támadást, akkor az tényleg eredményes, de úgymond támadásban is kell változtatgatni, de védekezésben meg folyamatosan tényleg ez a David Blatt-féle robotpilóta hasonlat, hogy egy playoff meccsen, ott aztán meccsen belül is. És ezért van az, hogy nálam Tyronn Lue csak az ötödik helyen van, eddig Tyront mondtunk, de szerintem Tyronn, de ezt össze-vissza mondják egyébként kint is. A lényeg az,
ez, hogy... Ezért talán nem fognak minket leszídni a hallgatóink.
Amúgy megszoktuk kapni.
Igen, de amúgy nyilván van azért pár olyan hibánk, ami legyünk őszinték, igen, eléggé húzós, és azokat javítjuk. Ez szerintem azért, talán ez ne legyen az, ha kérhetjük is.
Így van. Tyronn Lue-nál említetted, Zoli, azt, hogy meccsen belüli, az ő hírneve szerintem nem a meccsen belüli adjusztáció főleg, hanem a meccsről meccsre történő adjusztáció, abban fantasztikus azért. Tyronn Lue-t nekem az választja el a top 4-emtől, de még ugye Hardy elé raktam az ötödik helyre, hogy Tyronn Lue általában a playoff párharcok első meccsét elveszti. Tehát, hogy ő nem az, aki megnyit, hanem ő az, aki kontrázik. Én úgy látom, hogy ő fantasztikusan reagál, és ezért őt nyugodtan kiváló taktikai edzőnek mondhatjuk, akit ráadásul szeretnek a játékosok, tehát ez egy nagyon jó kombó nyilván, de ő azért nem olyan hiperkreatív, mint mondjuk Nurse, Degno, Spoelstra-ról nem is beszélve, tehát ő nem brutálisan kreatív, csak nagyon okos. Hogyha ezt így lehet mondani. Én biztos értitek, kedves hallgatók, ti is, hogy miről beszélek. Mindent le tud reagálni, nagyon jól reagál, akár meccsek közben is, de főleg két meccs között, és amit látunk az az, hogy ugye van egy ilyen jelenség, hogy ő azért nagyon tiszteli a sztárokat, mert ők is tisztelik út, és ezért aztán Russell Westbrooknak saját magának kellett a padra kérnie magát. És ez van olyan edző, aki meghúzta volna, kevesen egyébként, vagy leült volna beszélni Westbrookkal, és akkor rögtön az első nap kiderült volna, hogy Westbrooknak ezzel az égvilágon semmi baja nincs, de Lue nem ez, úgyhogy ezek azok a kis apró dolgok, ami nekem egy picit hátrébb tolja őt, és ezért van az ötödik helyen. Tibi, nálad Lue nagyjából hol helyezkedik el?
Én ötödik helyre más tettem, bár igazából, ha tényleg tírekbe gondolkodunk, akkor én mozzárnék le egy tírt, és akkor 5-től 8-ig egy másikat nyitnék. Nekem is egy picit azt hiányzik benne, hogy nekem egyébként ő egy picit antipatikus, amivel nehéz mit kezdeni, szóval nem is akartam az ötödik helyre oda tenni, de valójában az, hogy nem annyira újító edző, hanem pont amit elmondtál, hogy egy nagyon logikusan gondolkodó, és inkább olyan csapatokhoz, mint a Clippers illő edző, aki a sztárokkal elképesztően jól tud együtt dolgozni. De nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy mondjuk vele a Utah, vagy az OKC jobb csapat lenne. Viszont fordítva, nem mondom, hogy a Clippers lehetne jobb ugye Harryékkal, de azon viszont nem lepődnék meg, úgyhogy nekem ezért nem tartozik ebbe a tírbe. Egyébként nyilván egy bizonyított és nagyon-nagyon jó szakember, nagyon jó playoff edző. Szurkolok neki, hogy igen derüljön ki, hogy ő tényleg mennyire jó, ugye azt kell, hogy a Clippers kerete maradjon egészséges, és akkor láthatunk tőle majd úgymond csodákat, és láthatunk matchupon belül nagyon-nagyon jó adjusztációkat, de nekem ezt most meg kell még várni, úgyhogy nekem nem ő lett az ötödik. Még úgy is, hogy lehet, hogy nettó egyébként ő jobb edző, mint az ötödik.
Zoli, te Lue-hoz még hozzátennél-e bármit?
Hát annyit igazából, hogy a Harden szituáció, nyilván az eleje az érdekes volt. és ott ugye Westbrook dolgot nem nagyon értettük, amellett, hogy tökéletesen értettük, ha ezt így értitek, mert ott nem edzői, nyilván Lou tudta, hogy nem működik ez a kezdő, de egyszerűen még mindig olyan polcra rakták fel, vagy rakta fel ugye Westbrooknak az egóját és reputációját. Na, de ahogy ugye Westbrook segített neki, hogy jó edző tudjon lenni, amilyen egyébként ő azóta nagyon gyönyörűen beépítette ugye Hardent a kezdőben. Nyilván Harden is lassan kezdett hozzáteszem, az első pár meccsen borzasztó volt, független attól, hogy ott volt Westbrook mellette. És ahogy gyakorlatilag elkezdte LeBronként használni őt, ugye híresen, amikor LeBron fénykorában a könyökből indult ilyen actionökkel, szétszette az ellenfeleket gyakorlatilag, és ugye most úgy néz ki ez a taktika, hogy megint odaadják Harden kezébe a labdát ugye a könyökben, az elbóban, és Kawhi és George vagy pindánokkal, vagy ripscreen játékból indulnak el, és relatíve sok mozgás, nem annyira nyilván, mint egy Warriors, vagy egy OKC, de azért szép mozgások vannak, és ők metodikusabbak, de nyilván, ha van egy Kawhiod, meg egy Paul George-od, akkor így szépen metodikusan meg tudod nézni, hogy hol van a matchup előny, hol szúrja el a védelem, és ezekből nagyon-nagyon magas várható pontok jönnek, úgyhogy félelmetes ez a Clippers jelenleg.
Annyit tennék hozzá, hogy talán nem véletlen, hogy Paul George jelenleg 9 kísérletből 42%-kal triplázik. Ugye, csak azért, mert Paul George-nak nyilván Harden érkezése előtt nagyon-nagyon sok playmaking feladata volt, és mindezt úgy tudja fenntartani, tehát még mindig 4-5 assziszt körül átlagol azóta is, hogy közben meg sokkal több jó tripla helyzete van, ami döbbenetes, és Paul George egyébként majd hamarosan az All-Star-okat is megnevezzük, hát nálam nem hiányozhat egyébként a nyugati All-Star csapatból, pedig ott most egészen elképesztő verseny van. Na mindegy, ki nálad az ötödik, Tibi? Valószínűleg nekünk is itt lesz a top 10 környékén a te ötöd, de azért kíváncsi vagyok, csak nem Steve Kerr, mert ugye mondtad, hogy elfogult vagy egy kicsit.
És nem ő. Ő is a következő tírben van. Nálam Finch lett az ötödik, ami lehet, hogy egy picit meglepetés. Az egyik ok az, hogy nyilván ugye vele is volt egy személyes találkozónk, illetve meg tudtuk hallgatni az előadásait, és ugye szerencsénk volt vele privátban is beszélgetni, és nagyon-nagyon tetszik a kosárlabda filozófiája, az analitikus megközelítése, a nagyon-nagyon logikus megközelítése a támadójátéknak, és ezt mondom úgy, hogy egyébként a Minnesota nem a támadójátékkal, most már azt hiszem csak második nyugaton, de ugye tegnap még talán vezették nyugatot, most pontosan nem tudom. A másik pedig az, hogy a védekezést elképesztő módon összekapta úgy, hogy rengeteg dolgon kellett változtatni, ugye szakmailag. A másik pedig az, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Minnesota-ban mennyi kiváló egy-egy védő van, és most már lassan Edwardsot is ide soroljuk, akkor elfelejtjük azt, hogy ezeknek a játékosoknak egy része nem úgy indult, hogy nagyon jó védő. És nyilván ez az a fejlesztő munka, amit nagyon-nagyon nehéz értékelni, és nem látjuk, hogy ebben neki mekkora a szerepe, a systemnek mekkora a szerepe, és a stábjának mekkora a szerepe, de én a systemet és a stábot is így próbálom így egy fedél alá.
Teljesen jogosan alá. Szerintem, teljesen jogosan.
Ugye ez kicsit hasonló, mint ugye a Miami-nál a játékos fejlesztés, hogy ugye Spoelstrát emeljük ki, de hát valójában brutális stábbal dolgozik. Tehát ugye ezt a stábot amúgy ő is rakhatja össze, ő is fejleszheti őket, és az, hogy ez a csapat ennyire jó védőkből áll, és ennyire jó védekezést tud bemutatni, biztos vagyok benne, hogy hihetetlenül nagy szerepe van. És a támadójáték pedig ugye nagyon-nagyon speciális, mert attól, hogy az analitikát ismerjük, attól, hogy az elveket ismerjük, és attól, hogy esetleg logikusan gondolkodunk, az nem egyenlő azzal, hogy jól fogunk támadni, hiszen ugye ez kell egy bizonyos anyag, egy bizonyos tálent szint, ami nélkül ez működhetetlen, és olyan típusú játékosok, akivel ezt tudod is csinálni. És ugye
annyit közbeszólhatok, hogy ez a Minnesotának gyakorlatilag nincs meg. Tehát Anthony Edwardsnak örülünk a felemelkedésének, hát még mindig nem karcolja azt hiszem a 60%-os TS, de biztos, hogy nem egy hiperhatékony játékos. Karl Anthony Towns pedig azért mégiscsak egy speciális támadójátékos, aki körül sosem volt igazából nagyon elit támadás, talán csak a kezdeti időkben, de ebben a modern kosárlabdában ugye ő playmaking nélküli dobó magas. Szóval na, azt akarom mondani, hogy a Minnesotának a közepes támadójátéka az lehet, hogy jobb, mint ami a keretben amúgy úgy rejlik.
Igen, és ugye Gobert még meg sem említetted, akinél úgy az egy a legnagyobb pozitívum, hogy jó screeneket ad, de egyébként nyilván nélküle valószínű jobban lehetne támadni. Ugye pont ezt akartam mondani, hogy ha megvizsgáljuk ezeket a játékosokat és ezeknek a játékosoknak az erősségét, akkor azt látjuk, hogy ettől a csapattól nem várhatjuk el, hogy ők egy igazán jó támadó csapat legyenek, és nem is azok. Cserébe elit védekezés van, viszont ez a támadójáték, ez a play-off-ba fog majd kiderülni, hogy mennyire életképes, és igazából Finchnek a vizsgája szerintem majd igazából ott fog jönni. Mert ezzel a védekezéssel az alapszakaszban tudsz nyugaton top 2, top 3 lenni, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó ettől a kerettől, és hogy ez mire lesz elég, ez tényleg ott fog majd kiderülni. Viszont maga a filozófia az extra, és az, hogy ezt nem lehet ennyire jobban optimalizálni, az nem jelenti azt, hogy nincsen optimalizálva. hanem pont, amit te is mondtál, ebbe valószínű jelenleg ennyi a maximum, és nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy bármelyik másik edzőt ide behelyezzük, akkor a támadójáték hirtelen jobb lenne, főleg úgy elemeztük a okkészítés a Utah-t, ez a keret arra a játékra gyakorlatilag alkalmatlan lenne, ami nem is probléma, úgyhogy nálam Finch az ötödik, tényleg nagyon-nagyon jó edzőnek tartom, nagyon jó motivátornak, nagyon jó szakembernek, és hát a Minnesota játéka pedig idén azért önmagáért beszél.
Zoli, gondolom Chris Finch azért nálad sincs nagyon messze, ugye én is említettem, hogy hetedik helyen van, tehát igazából az említett hatosom után nálam már Chris Finch jött.
Ugye podcastelnünk kell, mert nálam is hetedik. Finch-sel kapcsolatban az érdekesség, imádom ezt a nevet egyébként Finch, hogyha elég idősek vagytok, ahhoz, hogy tudjátok, hogy miért vicces ez a név, akkor nem is kell mondanom, ugye, hogy kint mondják ilyenkor, if you know, you know. Hogy ma már Finch az érdekesség, hogy ma már kezd magának ilyen védekező gurú reputációt kiharcolni, de sokan szerintem elfelejtik, meg mi is szerintem nem beszélünk eleget erről, hogy ő sokáig ugye a támadó sémáiról volt híres. A Rocketsben ugye 4-5 évig volt Harden mellett, mint segédedző, és ott, mert nem emlékszem, ki volt a főedző, de akkor ugye még nem D'Antoni volt, de hogy Finch volt igazából az offenzért felelős elvileg azokban az években.
És ráadásul még Nick Nurse is ott abban a keltetőben volt, mert ha emlékszünk rá, akkor a Houstonnak a déligás csapata, az még déliga volt, ugye, az volt, amelyik azzal kísérletezgetett, hogy csak triplát dob, vagy csak zitzert, és azt az egészet azt meg akkor Nick Nurse csinálta, szóval onnan azért elég sok edző jött ki, amikor ott Mori azt gondolta, hogy itt az ideje az analitikus kosárlabdát magasabb szintre emelni.
Na, ez tök jó plusz info, ez nekem nem volt meg, vagy ha meg is volt egykoron, akkor már elfelejtettem. Most nézem a jegyzetemet egyébként. Ugye a Pelicans évek alatt sem egyébként a védekezéséről volt híres, hogy utána ugye jött neki három Pelicans év, és most, nyilván ebben benne van a keret is, tehát az, hogy egy Rudy Gobert, tehát úgy rakadsz pályára, hogyha egyébként, oké, akkor már legyen elit védekezés, mert hogyha Rudy Gobert a pályán van, akkor legalább az alapszakaszban ugye elit védekezés, akkor miért használjuk ezt a francia csávót, ugye a Stifle Towert? Azért, mert ő ezt tudja igazából, és valahogy ki kell találni a támadó játékot, ami ugye egy, hát egy ilyen folyamatos küzdelem az elmúlt két évben, és még idén is egyébként helyenként az. Mindenesetre, amit Anthony Edwards-ot csinált, ugye erről beszéltünk már, az elképesztő az, hogy motiválni tudta őt a védő oldalon, és hogy Edwards az egyik legjobb, sokak szerint a liga legjobb two-way guardja jelenleg hátvédje. Nyilván persze Conley is egy upgrade, mondjuk egy D'Angelo Russell előtt helyett felett, és persze ez is segíti a védekezés, meg ugye Kyle Anderson és Nickel Alexander Walker, mind a ketten olyan játékos, ugye slow-mo-ról tudjuk, hogy mennyire intelligens, és mint besegítő védő, és nagyon jókor is a sebességhez képest relatíve gyorsan is, mert gyors a gondolkodása tud váltani. Ezek mind nyilván megkönnyítik a dolgát, és ugye Finch nem is olyan fiatal edző, 52 éves, nekem is azért az egyik kedvencem, mert egyébként iszonyat karizmatikus csávó, a nyilatkozatait imádom, nem fogja vissza magát, és hát a meccsek közben is, ami a szívén, a sokszor a száján, nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik ez a Minnesota, még hogyha vannak is kérdőjelek, ugye a playoff-val kapcsolatban, Gábor, nálad tudom, hogy vannak, és nem tudom, hogy Finch-el kapcsolatban vannak a kérdőjeleid a playoff kontextusában.
Finch-el kapcsolatban van kevesebb, azzal kapcsolatban van több, hogy az a csapat a playoffban hogy támad majd, és tudom, hogy leginkább az a kérdés általában, amit emlegetnek, hogy védekeznek, hogy Rudy Gobert majd vajon megint ki lehet-e húzni a sarokba. Én egyre meggyőzőbbnek tartom a Minnesota-t ilyen szempontból, tehát most azért aggódok kevésbé. Most igazából látjuk, hogy ez kettő adás lesz, úgyhogy ebbe a pillanatban megkérdezném tőletek, hogy van-e bárki, aki még nagyjából ebbe a tírbe tartozik, de mondom, hogy megkérdezném, de inkább mondok én, mert nálam gyakorlatilag még ide tartozik, és még két nevet írtam, és így a top 9-ig jutottam el, már mint megvan a teljes 30-as listám is, csak hogy itt megint jön egy tier különbség, és nálam még Steve Kerr és Ime Udoka, az a két edző, akit ide vettem, és ebből Steve Kerr szerintem nem nagy meglepetés, Ime Udoka viszont lehet, hogy az, és lehet, hogy nálatok a top 10-be sincs, úgyhogy arra gondoltam, hogy őróla beszélgessünk még egy picit, meg aztán Körről is mondhatunk egy-két szót, de a védőbeszédem, már előre ugye úgy készülök, hogy ez egy védőbeszéd, az, hogy lehet, hogy Udoka egy védekező zseni, de abból olyan magas szintű, hogy ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy franchise sorsokat befolyásoló védekezés, amit ő emel gyakorlatilag, és amit ő emelt most a Houstonon is. Nyilván ez a Houston most kezd el 50% alá süllyedni, és lehet, hogy a végén egy play-in csapat lesz, vagy az se. Azért tudtuk ezt, de a Houston fölül teljesít most is, és egy ekkora kuplerájból pillanatok alatt egy ilyen fegyelmezett csapatot csinálni, aki nem csak keményen játszik, hanem védekezésben ég és föld összesen lehet hasonlítani, és ne mondja nekem senki azt, hogy egyedül FanFleet meg Dillon Brooks miatt, mert Dillon Brooks tényleg elitvédő, FanFleet azért nem elitvédő, csak éppen jobb, mint akit helyettesít ebben a tekintetben, de ne felejtsük már el azt is, hogy Sengün mekkorát lépett előre. Milyen elképesztőt védekezésben, mert ő neki ugye nagyon mélyről kellett jönnie, és most már pluszos védő, vagy azt, hogy itt gyakorlatilag védekezésben alig van gyenge láncszem a Houstonban, pedig még fel tudnánk sorolni egy-két olyan játékost, akinek annak kéne lennie. Jalen Green is például nagyot lépett előre, szóval, hogy azt látom, hogy igen, Udokánál ez az egy, amit ki lehet emelni, támadásban nem egy zseni, nagyon szeretik a játékosai, motiválásban jó, szerintem a playoffban sem teljesített alul, ugye amikor ő volt a Boston edzője, lehet egy kicsit a Golden State elleni döntőnél itt-ott kritizálni, csak hogy hát nem nagyon volt meg akkor se a Bostonban az, hogy máshogy támadjanak, szóval nehéz, azért nehéz itt nagyon komoly kritikával illetni, és ezért szerintem neki a top 10-ben van a helye. Ehhez mit szóltok? Zoli, nálad például a hanyadik lett Ime Udoka?
Nálam a tizedik. Én nagyon-nagyon kedvelem még majd Udokát, meg tényleg nagyon kedveltem is. Vannak olyan furcsa dolgai, amik számomra megkérdőjelezik őt, mint potenciálisan elit edző, és őt inkább én a remek motivátor kategóriába raknám, és nyilván ez megint csak keretfüggő, de nekem a Rockets támadójátéka nagyon-nagyon sok hibával tarkított jelenleg, és azt hiányolom, és nyilván ebben benne van az, hogy annak ellenére is ugye, hogy ott van Freddy, aki nyugalmat, meg tapasztalatot, meg minőségi viszonylag magához képest kevés hibával tarkított labdakezelést vitt a játékba, de nem látom azt, hogy rajta kívül ki az, aki tudna, hogy igazán szervezni úgy hatékonyan, hogy az jó legyen a csapatnak, és ebben szerintem benne van nyilván ő is, Udoka is, de hozzá kell tenni persze, hogy itt nyilván csodát ő se tud tenni például egy Jalen Green-nel, de top 10 vagy top 10 környéki edző egyértelműen Udoka.
Igen, talán Sengünt lehetne még jobban használni, csak odáig talán még Sengün se jutott el, hogy ennél is többet használ, de egyébként azért azt nem csinálja ő rosszul. Tibi, neked Udoka top 10 környékére mennyire siklik?
Én nem teszem top 10-be, egy-két idősebb, rutinosabb, nagyobb csatákat megélt edző fog elé kerülni, s én is inkább így a bostoni évét tudnám értékelni, ahol bár igaz, hogy azzal a kerettel nehéz jobb támadójátékot játszani, de azért szerintem messze nem lehetetlen. Ugye láttuk a kreatív fiatal edzőket, hogy milyen keretekből mit tudnak kihozni, és hogy milyen sémákat tudnak használni. Ugye a Bostonnál ennek a nyomait se láttuk, bár ugye döntőt játszottak, szóval talán nem is kellett, hogy más játszasson. A védekezés építése az tényleg nagyon-nagyon elit, bár nem érzem azt, hogy ő olyan kirívóan jó lenne ebbe, és hogy a liga elé menne, úgyhogy nálam ő nem lesz a tízes listámon rajta. Ugye a másik általad említett edző viszont ott lesz.
Akkor beszéljünk Steve Kerrről, az edző, amelyik kitalálta Curry köré ezt a fantasztikus és igazából a ligát akkor meghaladó stratégiát és egyáltalán gameplant, ami gyakran alakult át, ugye, Curry Green pick and roll-okká a playoffban, de mindeközben pedig az egyik legkevesebb klasszikus pick and roll-t játszó csapat volt az alapszakaszban rendszeresen a Warriors, és ezért már jár neki ugye az elismerés. De azért az elmúlt években, ami mennyiségű szidást kapott a Golden State Warriors drukkereitől Steve Kerr, hogyha nem lett volna ez a fantasztikus bajnoki cím, amit tényleg így megkoronázta ezt az egész időszakot, akkor én szerintem már így üvöltve követelnék a távozását, amúgy most is sokan követelik, tehát hogy én azért gondolom, hogy Steve Kerr a 8. legjobb edző, mert amit láttam tőle a bajnoki futás során 2022-ben, ott azt láttam, hogy ha még megvan hozzá a kerete, és még tudja játszatni a saját játékát, akkor azon belül igenis hajlandó annyit módosítani, és egy jó playoff edző, és ugye a védekezésben pedig teljes mértékben felforgatta arra az egy playoff futásra az ő felfogásukat, és elkezdték a gyűrűt védeni, ami nekik ugye nem volt a védekezés felfogásukba benne, legalábbis nem ennyire, és ezzel bajnokok lettek. Szóval azért Steve Kerrnél, amikor a rengeteg panaszkodást halljuk mondjuk például a Golden State drukkerektől, és tényleg nagyon érthetetlen döntései vannak a rotációban, a játékosokkal, úgy van, hogy a sztárjaival van jóban, de hát velük is úgy van jóban, hogy Draymond Green-től valószínűleg ő is fél, nem tudta soha féken tartani, megfegyelmezni. Én azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag a körjelenség az az, hogy egy kicsit ez a Phil Jackson jelenség, hogy egy ilyen edzői nagyság, aki viszont azért nem a kerethez alkalmazza hozzá a játékát, ezt egyszer megtette, ott kitalálta, és őtőle nem fogunk más látni. Tehát ő ezt a sok cuttal, sok üres elzárással, kevés handoff-val, kevés pick and roll-lal járó, igazából valahol a triangle-t, ilyen space and pace kosárlabdára alkalmazó rendszerét fogja vinni, és ezt kapod, mint amilyen Mike D'Antoni is volt. Tudtad, hogy mit kapsz Mike D'Antonival, ezt kaptad, ami jó, és ezt most nem sorolom végig. És ezért szerintem most itt a 8. helyen jót őt megemlíteni. Na most akkor Tibi, hagyd dobjam neked vissza a szót, és utána lezárjuk adásunkat. Mit gondolsz Steve Kerrről, ugye neked ez a bajnok Warriors, ez egy nagy szerelmed, nagy kedvenced, még ha top kedvenc csapatot talán maga a Dallas, de azért a Golden State-nek is dukkoltál az elmúlt években. Hát nyilván volt alkalmad megfigyelni Kerrt.
Sőt, tehát igazából az utóbbi években már inkább a Warriors volt, akiket jobban figyeltem, bár nyilván mind a kettőt. Igen, mondhatjuk, hogy ő egy egyszisztemes edző, és ez tényleg igaz rá, de hogyha azt nézzük, hogy a keret mennyit változott, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem sokat. És tudom, hogy ez fülyén hangzik, de a papíron top játékosok, ugyanazok a játékosok, most már idestom a 9 éve, ugye, körregnálása óta. És az, hogy ezen a szisztemen ő most, idén nem változtat, én ezen azért nem lepődök meg, mert ezeket a karaktereket, ezeket ki kell futtatni, ugye gondolok itt Klay Thompsonra is, és Draymond Greenre is, bár ugye Green, amióta visszatért, azóta a padról jön, egyébként nem is játszott most rosszul. Ugye az, hogy Greent nem lehet kezelni, őt tényleg nem lehet kezelni, ahogy Dennis Rodman se lehetett kezelni, őt manipulálni lehet, és ugye a manipuláció az tényleg az edzői munkásságnak a része, amikor megpróbálod a játékost az oldaladra állítani olyan eszközökkel, amiket egyébként másnál soha nem alkalmaznál. Itt megvan kötve a keze, itt nem tud, senki nem tudna ennél jobb munkát végezni, mint Kerr, Max ugyanilyet. És ugye beszéltünk már erről, hogy melyik edzőnek mikor jön majd el a vizsgája. Körnek akkor fog eljönni a vizsgája, amikor egy teljesen más garnitúrával, köri nélkül kell majd valamit kitalálni és valamit építeni. És hogyha akkor se tud szisztem szinten akár 180 fokot fordulni, akkor mondhatjuk rá, hogy ő tényleg egy szisztemes edző. Ugye nálam a kritika Kerr irányába már régóta az ugye maga a rotáció, amit ugye én a Toronto elleni döntőbe kezdtem el hangoztatni, amikor én úgy éreztem, hogy egy picit alul játszhat játékosokat és olyan line-upokat tart fent 2-3-4 percig, amik egyszerűen eldöntik a mérkőzéseket, én akkor nagyon-nagyon haragudtam rá, bár ugye nincs se okom, se jogom haragudni rá, hiszen ugye rengeteg örömöt szerzett és 4 bajnoki címét nyert, úgyhogy nem lenne illdomos kritizálni. És az, amit te is elmondtál, hogy ő 2 éve bajnokságot tudott nyerni, ugyanazzal a támadó szisztemmel gyakorlatilag és a védekezés megreformálva, ez azt mutatja, hogy egyébként tud ő változtatni. De jelenleg ezzel a kerettel, ezekkel a játékosokkal egyszerűen nem lehet azt megcsinálni, hogy jó, akkor kezdjünk el valami teljesen más csinálni. Egyszerűen ez talán nem is lenne fair. És ugye én is olvasom a szurkolóknak a hozzászólásait, és egyet is értek velük, és én is nagyon-nagyon mérges vagyok, és egy nagyon kedves barátommal, akivel a Warriors meccseket átbeszéljük, rajta kívül egy másik barátommal, tényleg fogjuk sokszor a fejünket. De hát ez van, ezzel járt ez a 4 bajnoki cím, és szerintem, hogyha valaki azt mondja nekünk, nem tudom, 7-8 éve, hogy figyelj, lesz majd egy ilyen kifutás ennek az egésznek, akkor ezt boldogan aláírjuk. Úgyhogy én körvizsgájával még várnék. Ugye őt nem is tudom, 1-2 éve top 5-be helyeztük, most 8., 9., 10. helyen van, ebbe a tírbe van, szerintem teljesen jogosan. És az, hogy őt esetleg elfelejtjük-e, és le fog teljesen csúszni, vagy még egyszer vissza tud jönni a top 5-be, ez tényleg azon múlik, amikor a következő garnitúrát meg fogja kapni.
Zoli, te hova helyezted el Steve Kerrt, és te melyik véleménycsoporthoz tartozol, hogy ő most a lejtőn van, vagy hogy ő most ugyanolyan jó munkát végez, csak ezzel nem lehet jobbat?
Lejtőn nincs szerintem, azt nem tudom, hogy ugyanolyan jó munkát végezze, azt megkockáztattam, hogy ezzel nem lehetne jobbat. Nyilván a Kuminga féle sztori nekem fáj, de ott ugyanaz, mint Lou-nál volt, és Lou és Westbrook szituáció, tehát nyilván Clay-t nem rakhatott ki a csapatból, sőt még igazából cserepadra se rakhatod, vagy ezek szerint. Azt gondolnád, hogyha valaki megtette, akkor az egy Steve Kerr, de ezek szerint nem. Most, hogyha Steve Kerr tényleg azt hiszi, hogy Klay Thompsonnal még mindig jobb ez a csapat, akkor meg ne rakjuk a 8. helyre, de ugye szerintem a szíveméjén, illetve pont, hogy a szíveméjén hiszi azt, de az agyában tudja szerintem, hogy ez nem így van. Nyilván nehéz ez, amikor ennyit nyertetek, és van egy dinasztiád, akkor biztos benne lehet az is, hogy hát most már akkor ezt így belehajtjuk az árokba. Én értem, hogy látom, hogy az árokba tartunk, de most már itt nem száll ki senki, hanem megyünk bele az árokba, az kész. És amikor majd tényleg leesik a kerék konkrétan, akkor meg nem tudom, mi lesz. Ugye lehet, hogy jön egy új autó majd.
Igen.
Légy szerintem elég is ebből az analógiából. Ugye Kerr támadó guru és motivátor guru is, tehát ezt a kettőt biztosan tudjuk róla. Ugye említetted Gábor, hogy azért ők védekezésben is húztak újat, hát én itt inkább azért ezt Ron Adamsnek adnám, ugye ezt a bizonyos kreditet, és Kerr is ezt teszi egyébként, tehát itt nyilván megkönnyíti ez a dolog. Ami tuti biztos, hogy támadásban Kerr gyakorlatilag hibátlan elme, akár ilyen géniusznak is lehetne mondani, akár five outot, akár ugye drag screenekről beszélünk, vagy splitről. Ezek annyira jól illeszkednek az ebbe a bizonyos, ugye sok mozgásos motion offenzükbe, ami hát nyilván már ugye lelőttem a point, meg hát nyilván ismeritek a Warriors-t, a folyamatos mozgásra és zárásokra épül, és ezek az zárások egyébként időnként még szabályosan sikerednek, nem olyan gyakran, de időnként igen, és nyilván Kerr is benne van abban, hogy ilyen szintre jutott el a Warriors, mint jelenség is, és ez meg persze, hogy azt jelenti, hogy amikor van egy-egy kétes ilyen elzárás, és tényleg, ahogy többen is mondták, ilyenkor tényleg azt történik, hogy a bírók egyszerűen várnak arra, és nem akarják megfosztani saját magukat se attól, hogy Steph rámeljen egy triplát.
Ennek van egy szebb magyarázata is, az, hogy olyan sok screent adnak, és olyan gyorsan, hogy azt bíró nem bírja lekövetni, de okay. Ez is nagyon tetszik.
Mondjuk ezt, igen.
És nálad hanyadik, akkor nálad is itt van azért még a top 10-ben. A
nyolcadik, talán be is mondtam, hogy nyolcadik.
Oké. Én szerintem beszéljünk akkor a többi edzőről, és legalább 15-20-ig eljutva tényleg az alját csak megemlegetve, és talán már nem ilyen részletességgel, de a következő adásban. Úgyhogy akkor most ezennel megköszönöm nagyon szépen, Tibi, hogy itt voltál, és hát nyilván azért a te elemzéseid az edzői rendszerekről az egy teljesen másik kategória, úgyhogy ezt is örömmel hallgattuk, és köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát várom a következő adást. Sziasztok!
Várjátok, én Jason Kidd-et teljesen elfelejtettem, hogy nálatok is első lenne, ugye?
A következő adásban talán a vége fele találkozhatunk Jason Kidd-del is. Zoli, nagyon szépen köszönöm.
Én nem raknám 30-ba jelenek, de oké, megnézzük majd, hogy hol végzett. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! És Tibinek nagyon köszi, hogy itt volt, meg hát mi akkor kénytelen visszajönni a adás második felének a felvételére is.
Kedves hallgatók, tartsatok velünk! Jövünk a többi edző elemzésével is, illetve az All-Star-okkal, valószínűleg jövő héten ez lesz a program, és nagyon örülünk neki, hogy hallgattok minket, és hogy támogattok minket Patreonon. Őrizzétek meg jó szokásatokat, legjobbakat! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.